őbezárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában. A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Matéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Hölgyeim és uraim, önök a következő órában a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból érdekes előadásnak lehettek hallgatói azok, akik februárban részt vettek dr. Kálmán Attila és dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárainak, a helyi Magyar Örmény Egyesület irányítóinak az úti beszámolóján. Az érdeklődőket egy korzikai útra kalauzolta a két előadó, érintve több olasz várost, többek között a mediterrán kikötővárost, Livornót is. Puskás Attila érdekes kapcsolatokat fedezett fel az erdélyi örmények és livornói nemzettársai között. Ma déli témánk örmény örökség Erdélyben és Toszkánában. Vendégünk tehát dr. Puskás Attila tanár, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke, akit egyben köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Elnök úr, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívásunkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió minden kedves hallgatóját, és örvendek, hogy újból itt lehetek a stúdióban.
Előző műsorunkban számos kérdést érintettünk, mit tart fontosnak összefoglalni a hallgatóknak az örmények és a magyarság kapcsolatáról, akár Livorno és Erdély kapcsán is, azoknak, akik esetleg csak most kapcsolódnak a műsorunkba.
Műsorunk első részében néhány meghatározó szempontról beszéltünk, magyarok és örmények kapcsolatáról. Én ezt röviden összefoglalnám, de kiegészíteném bizonyos elemekkel, amelyekre nem került sor az elmúlt műsor során. Nagyon érdekes megfigyelni azt, olvasni azt, hogy a kézai és a túróci krónikák, amelyek ugye a 13.-15. században születtek, említik, hogy a honalapító őseinkkel együtt, a magyarokkal együtt örmények is érkeztek a Kárpát-medencébe. Tehát ez egy korai dátum, de a tulajdonképpeni számunkra fontos kapcsolat az úgynevezett kilikiai örmény királyság megalapításához köthető, amit 1199-ben alapítottak, és ezen a területen, amely alapvetően a Törökország nyugati partjain helyezkedik el, a földközi tenger partvidékén, Libanon és Ciprus fölött, hogyha a térképre nézünk, itt találhatjuk azt a régiót, ahol a kilikiai örmény királyság volt. Tehát az itteni örmények és a magyarok között alakult ki kapcsolat, amely az 5. keresztes hadjárat idejére tehető. Tehát ezt a keresztes hadjáratot 1217 és 1221 között szervezték, és hát ebben komoly részt vállalt a mi II. András királyunk. Most nagyon érdekes, hogy 4. Béla király 1244-ben keltezett kiváltság levelében elismeri az Esztergom mellett működő örmény kolóniát. Ezt úgy hívták, és egyesek még talán úgy is ismerik, hogy Terra Arminorum, tehát örmények földje. Ennek létrejötte édesapja, korábban említett II. András, és II. Levon kilikiai örmény király kapcsolatára vezethető vissza, akik, amint említettem, a keresztes hadjárat idején találkoztak egymással. Most a helyzet az volt, hogy az örmény királynak, Levonnak nem volt fiútódja, viszont volt egy Zabel vagy Izabella nevű lánya. II. András magyar királlyal való találkozása során a gyermekeik házasságáról tárgyalhattak, és ekkor az örmény király Zsozelin kamarását küldi Magyarországra, hogy hozza el Kilikiába a 7 éves András herceget. Esztergomban az örmények erre megkapják az úgynevezett Terra Arminorumot, tehát egy területet, ahová ők letelepedhetnek. Sajnos az történt, hogy az örmény király idejekorán meghalt, András herceg pedig otthon maradt, tehát a frigyből nem lett semmi, és nem került magyar származású uralkodó a kilikiai örmény trónra. Egyébként nagyon érdekes tény, hogy IV. Béla királyunk elismeri a Nagyszebben mellett a 15. századig Talmács központtal működő örmény püspökséget is. Ennek most napjainkban nem találjuk nyomát. Ez a helyszín nem véletlen, hiszen elsősorban Brassóban és Nagyszebenben, tehát a déli Kárpátok vidékén éltek örmények, akik elsősorban keleti fűszerkereskedők voltak, fűszerekkel kereskedtek. És nagyon érdekes tény, hogy 1399-ben Brassóban a helyi görög közösséggel közösen használtak templomot. Tehát a két kereskedő közösség úgymond együtt volt, együtt imádkoztak, és hát alapvetően keleti dolgokkal kereskedtek. Nagyon érdekes, hogy Báthori István fejedelemsége alatt a levántei kereskedelem Erdély útjának újraillédése hatására nagy számban érkeztek örmény kereskedők is, kereskedésüket az erdélyi törvénykönyvek szabályozták. Tehát ezek mondhatnánk azt, hogy a nagy örmény, erdélyi örmény betelepedés előtti időre visszavezethető kapcsolatok. Ami viszont a mi műsorunkban is nagyon hangsúlyos és Livornohoz kötődik, az nem más, mint az örmény biblia, ami viszont a műsorunk szempontjából is érdekes, nem más, mint az az örmény biblia, amelyet 1666-ban nyomtattak Amsterdamban, és amelyből tudomásom szerint több példány is található erdélyi örmény katolikus plébániáin, de Gyergyószent Miklóson egészen biztosan látható, ott megtalálható, olvasható annak, aki ismeri az örmény nyelvet. Ez a könyv, ez a szentírás a livornai örményekhez köthető. A nyomdát 1658-ban alapították Amsterdamban, a neve Szorp Ecsmiadzin és Szorp Szargisz Zoravár, és hát 1668-ban költöztették Livornóba. Még az amszterdami időszakban, 1665. február 20-án aláírtak egy támogatási szerződést a livornói István, Tódor és Péter nevű örménykereskedőkkel azért, hogy legyen miből kinyomtatni ezt a Bibliát. A Bibliát tehát 1666-ban kinyomtatták a livornói örmények támogatásával, és hát számunkra fontos, hogy ebből egy példány a Gyergyószent Miklósi plébánián biztosan megtalálható. Most, ha visszatérünk ugye a kapcsolatokra, a kulturális kapcsolatokra, vannak gasztronómiai jellegű kapcsolatok, tehát a hagyományos erdélyi örmény ételek, fűszerek, mind a hurut, ha nem is teljes mértékben vezethető vissza Örményországra, de egészen biztos visszavezethető a kilikiai örményekkel való kapcsolatra, már csak azért is, mert azon az úton jöhetett a hurut, érkezhetett a hurut Erdélybe. De beszéltünk az elmúlt műsorunkban a Fructus Armenicusról, amit úgy is hívnak latinul, hogy Prunus Armeniaca, örmény szilva. Hát ezt a magyar hallgatóink kajszibaracként ismerik. Ez az első században került Rómába, Néró császár udvarába, elterjedt tájainkon is, de elárulom azt is, hogy a kajszibarack természetesen őshazájában, Örményországban a legfinomabb.
Mi Erdélyben az örményeket a kereskedelemhez kötjük a kereskedés tekintetében. Van-e valami hasonlóság az erdélyi és a livornói örmények között?
Az erdélyi örmények valóban kereskedők voltak elsősorban, mást nem is tehettek új erdélyi otthonukban. Piacokon árulták portékáikat, elsősorban kereskedelmi központokban engedélyezték letelepedésüket. A határvidéken, tehát gondoljunk Besztercére, Gyergyószent Miklósra, Szépvízre, Kézdivásárhelyre, Kantára, tehát ez alapvetően a Moldvába való kereskedés szempontjából volt mindegyik fontos helyszín. De nem csak itt kereskedtek, hanem innen kirajzottak kereskedés céljából más településekre is. Példaként pontosan Marosvásárhelyt említeném, ami vásáros helyként ide vonzotta elsősorban az erzsébetvárosi örménykereskedőket. Az első név szerint ismert és Marosvásárhelyen szabad kereskedési joggal rendelkező örmény az erzsébetvárosi Patrubány Lukács volt, 1755-ben kapta meg ezt a jogot. Tehát az erdélyi örmények egyik legfontosabb tevékenysége a kereskedés, és hát ezen belül az állatkereskedés, tehát a tevékenységük az állattartáshoz is köthető. Voltak közöttük mészárosok, tímárok, akik hús, bőrt, kordovánt, ilyen bőrtekercseket értékesítettek a helyi és a nyugati piacokon. Most a livornai örményekről nem mondható el ugyanez, tehát ők is kereskedők voltak, de nem állatkereskedők, nem állatokból származó termékekkel kereskedtek. Mint Nyugat-Európa más központjaiban is, a livornai örmények drága portékákkal kereskedtek. Ilyenek voltak például a selyem, drága szövetek, de áruik között volt korall, drága rebarbara és drága kövek is. És ehhez kapcsolódik természetesen a kávéval való kereskedelem, ami egy nagyon fontos üzletág volt. Az 1600-as években, a század elején már 120 örmény üzlet volt Livornóban, és hát azt is kell tudni, hogy a kereskedők mellett lassan megjelentek a helyben lakó mesteremberek, például borbélyok. Tudomásunk van Livornóban örmények által működtetett kávézókról is, amelyek sokszor az ő tulajdonukban is voltak, olyan forgalmas helyeken, mint a Domo, a katedrális, amit ugye hát mindenki látogatott. Tehát jelentős szerepet töltöttek be Livorno gazdasági életében, és keleti portékákkal kereskedtek. És hát nem meglepő önmagában az sem, hogy egy örmény kereskedő, a gyulfai Hovannester Davitian az, aki 1683 és 1693 között megnyitotta a kereskedő utat Nepál, India és Tibet felé, és hát tudjuk az illetőről, hogy Livornóban, korábban Velencében telepedett le. Tehát én úgy látom, hogy a hasonlóság elsősorban a kereskedelemben rejlik, tehát mind a két közösség, az erdély és a Livorno is kereskedéssel foglalkozott, de azt is észrevettem, megfigyeltem, hogy egy érdekes hasonlóság fedezhető fel a befogadó hatalom szándékában, úgy Livornóban, mint Erdélyben. Ugye a livornói örményekről tudjuk azt, hogy Cosimo da Medici kiadott egy privilégiumot 1551. június 16-án, amelyben engedélyezte a zsidó és levántei kereskedők számára, hogy Firenzében és az államban kereskedhessenek. A privilégiumban a toszkán herceg felmentést nyújtott a korábban máshol elkövetett bűncselekmények és szerződéses tartozások esetében teljesítési kötelezettség alól, feltéve, hogy az áldozatok nem a hercegség lakói. Ugyanakkor engedélyezte a kereskedőknek azt is, hogy vám kedvezményben részesüljenek, ezen kívül bizonyos feltételek mellett zsinagógákat és mecseteket is nyithattak. Egy másik kiváltságlevél az úgynevezett Livornina, amelyet 1591. július 30-án adott ki a nagyherceg Livorno és Pisa kereskedőinek, és bár elsősorban zsidóknak címezték, hivatalosan is minden nemzet kereskedőinek szól, levántei, ponentini, spanyol, portugál, görög, német és olasz, zsidó, török, mor, örmény, perzsa és más kereskedőknek. Mindenki szabadon gyakorolhatta vallását, letelepedhettek a városban protestánsok is, egyesült görögök és zsidók, akik ugye hát nem kellett gettóba vonuljanak, mint más városokban. Tehát ha megnézzük a toszkán herceg, majd később nagyherceg gondolkodását, azt vesszük észre, hogy nagyon fontos volt számára a gazdasági és az egyházi kapcsolat kiépítése a keleti vidékekkel, és elsősorban ugye keleti kereskedőkkel, örményekkel, zsidókkal, görögökkel, azért, hogy Toszkánát gazdaságilag megerősítsék. Most én ugyan ezt fedezem fel Apafi Mihály fejedelmünk kiváltságlevelében és szándékában idézem, becsületes híveinknek, a kereskedő örményeknek, birodalmunkban mindenütt, minden városban, falukban és akármely helyeken, és minden sokadalmakban és városokban szabados kereskedések lehessen, megbántódások nélkül kereskedhessenek úgy, hogy anuatim 100 kordoványokat tartozzanak számunkra készíteni. Ez azt jelenti, hogy évente 100 tekercs bört kellett a fejedelemnek úgymond készíteni. Erdély gazdasági, Székelyföld gazdasági megerősítésének, fejlődésének érdekében engedélyezte Apafi Mihály a az örmények erdélyi letelepedését. Tehát ez egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy hogyan gondolkozik majdnem ugyanabban az időben, hát jó, van néhány évtized eltérés, de nagyjából ugyanabban a korban hogyan gondolkoznak, mondhatnánk azt, felvilágosult fejedelmek és vezetők. Másik hasonlóság a közösségek vezetésében fedezhető fel. Tudjuk azt, hogy az erdélyi örmény közösséget civil oldalon bírók vezették, irányították. Ugyanígy volt ez Livornóban is. Livornóban 15 örmény kereskedő 1624-ben kéri, hogy hivatalos tolmácsa legyen, az, hogy normálisan tudjon kereskedni, erre szükség volt, és két évre rá konzult is választottak. Most a hasonlóságok mellett van egy érdekes különbség is. Nagyon érdekes az, hogy az erdélyi települések némelyikén pontosan meghatározták azt, vagy így alakult, hogy hol élnek az örmények. Ha például Gyergyószentmiklósra gondolok, akkor az örmények az idegenek temetője mellett telepedhettek le, azt kapták meg, tehát ott fejlődött ki, ott van most is az Örménytemplom utca, a központig terjed a Mártonáron utca, mint nagyjából hát örmények laktak, és a központ felső fele is az örményekhez köthető. De ott van szép víz is, ahol annak idején az örmények megjelenése idején a település szélén kaptak bizonyos területeket, itt építették az örmény templomot, és most is hát ez lett az örmény részlet, szép víz központja, ha valaki oda látogat, ezt láthatja. Tehát azt lehet mondani, hogy Erdélyben, a székelyföldi településeken az örmények egy bizonyos helyen laktak az adott településen, most ez Livornóban nem így van, ott szétszórva élnek a városban, nincsen örmény negyed, és tartják egymással a kapcsolatot, de nem abban a formában, ahogy Erdélyben ez történt.
Mit értünk az alatt, hogy konzul ugyanazt, mint napjainkban?
Nagyjából igen is, meg nem is. Tehát a konzuloknak jelentős szerepük volt a toszkán, ezen belül a livornói társadalomban, kereskedő társadalomban, ugyanis az itt élő nemzetek az ő személyük köré szerveződik. Voltak ezek a konzulok. A konzulok elsősorban megbízható, jó kereskedő, jó hírnek örvendő egyének, személyek voltak, akiket választottak az adott nemzetek. Ők képviselték a helyi hatóságok előtt az adott nemzet érdekeit, de tolmácsolással is foglalkoztak. Nagyon érdekes, hogy ők alkalmazták például a lelkészt is, az orvost is, és ők voltak a nem katolikusok protektorai és védői is. Tehát azt lehet mondani róluk, hogy egy választott tisztségviselő volt a konzul, aki hát elsősorban a nemzete, itt a különféle kereskedő nemzetekre gondolunk, görögök, perzsák, örmények, zsidók, stb. Tehát képviselték a saját nemzetüket, tehát több nyelvet is beszélő személyekről van szó. Az elején viszont kereskedők voltak. Most a konzulok alapvetően diplomaták, annak idején immunitással sem rendelkeztek. A 16. században már diplomáciai ügyekben is közvetítettek, például hajótörés vagy hitelesítés ügyében is jegyzői feladatkört láttak el. És hát nagyon fontos, hogy információ közvetítő szerepük is volt, itt nem kell kifejezetten kémekre gondolni, de hát mindenképpen információt közvetítettek, ők tudósították országaikat, például az éppen tomboló járványokról, ellenséges flották mozgásáról, és más hasonló ügyekben is. És itt egy nagyon érdekes részletre bukkantam, miközben készültem az előadásomra, hogy a livornói örmények első konzulja egy Andrea Signorini nevezetű illető volt, akinek a neve ugye olaszosan hangzik, Signorini András magyar fordításban, de akiről úgy tudjuk, hogy egy magyarországi kapitány volt, aki törökül és olaszul is jól tudott. Őszintén szólva nem tudom, hogy a Signorini név melyik magyar családnévhez köthető. 1625-ben még csak az örmény nemzet protektora volt Livornóban, 1626-ban francia és portugál konzulhoz hasonló hatásköröket kapott, és végül 1628-ban lett az örmény nemzet konzulja Livornóban. Tehát ez is egy érdekes kapcsolat a Kárpát-medence és Livorno között a korábban említett Biblia mellett.
ágyba kiutotta a fény sugarat. Szólj rád, ha hangosan énekelek! Szólj rád, ha hangosan énekelek! Éveztem, hogy lépek, végig az utcán, arcotokba nézek, és visszanéztek rám.
Erdélyben feltevődik az örmények identitása, akik nyelvükben magyarok, csak hagyományaikban örmények. Tapasztalható-e hasonlóság az integráció tekintetében Livorno és Erdély között?
A mai Erdélyben élő magyar örmény közösségeket tekintjük, azt látjuk, hogy itt elsősorban magyar örményekről beszélünk. Én nem véletlenül használom ezt a szót, hiszen itt örmény származású magyarokkal találkozunk. Ez mindenképpen egy erdélyi sajátosság. Ma már azt lehet mondani, hogy Erdélyben senki nem beszéli az örmény nyelvet. Nem mondhatjuk azt, hogy nyelvében él az örmény nemzet, ugyanis az a személy Zakariás Péter bácsi, aki örményül beszélt, Szépvízen élt, néhány évvel ezelőtt elhunyt. Nagyon érdekes az, hogy az örmények Erdélybe való betelepedésük után természetesen használták az örmény nyelvet, de például jegyzőkönyveket olvashatunk, amikben nem csak örmény beírások, hanem latin, és azt kell mondani, hogy elég korán, 1700-as évek elején már magyar nyelvű beírásokat is találunk, tehát magyarul is írtak. De viszont tény az, hogy az erdélyi örmények a 20. század elején még beszélték az örmény nyelvet. Az örmény kultúrát is megélték, és hát annak ellenére, hogy Trianon egy óriási érvágás volt az erdélyi örmények életében, gondolok itt társadalmi, gazdasági kérdésekre, nagyon sokan eltávoztak Erdélyből. Azt lehet mondani, hogy a kommunizmus megjelenéséig, bevezetéséig nyugodtan megélhették örmény kultúrájukat, megélhették örmény katolikus hitéletüket, még akkor is, hogyha ez abban az időben, a kommunizmus idején rejtve titokban történt sok esetben. Azt lehet mondani az erdélyi örményekről, hogyha így a dokumentumokat nézzük, hogy hát ők is ugye kereskedők voltak, ruházatukat illetően, ugye ez is az identitás egy fontos eleme, kereskedő és polgári ruhát viseltek. Az identitás másik eleme lenne a tánc, a néptánc, és itt egy nagyon érdekes jelenséget tapasztalhatunk, hogy nem öröklődött át semmiféle néptánc, tehát az örmények, erdélyi örményeknél nem találkozunk úgynevezett néptánccal, ami egyesekben megütközést is kelt, még a napjainkban is volt ilyen irányú kérdése, miért nincs az erdélyi örményeknek sajátos néptánca, be lehetne mutatni valamilyen fesztiválon. Van örménytánc, de ez nem erdélyi, és nem néptánc. Az erdélyi örmények ősei már a 11. században eljöttek Örményországból, tehát talán nem is véletlen, hogy ezek a fontos identitásbeli elemek nincsenek annyira jelen az életükben. Alapvetően egy zárt közösséget alkottak itt Erdélyben, a 19. század végéig nem is igazán házasodtak mással, nem voltak keresztszülőnek felkérve más személyek, akik nem örmény származásúak, őrizték hagyományaikat, és hát azt kell mondani, hogy elsősorban a hagyományos örmény településeken éltek. Tehát ez az örmény társadalom, mondhatni azt, a 19. század végéig egy alapvetően zárt közösség volt, természetesen kereskedés céljából megnyílt, és próbálták megélni azt a sajátos örmény identitást, amellyel rendelkeztek, ami bizonyos formában eltávolodott az ősi hagyományoktól Örményországból, hiszen gondoljunk bele, Örményországból eljöttek a 11. században, Erdélybe érkeztek az 1600-as évek végén, tehát nagyon sok hagyomány, szokás megkopott. Livornóban is alapvetően hasonló a helyzet, ott is majdhogynem folyamatosan integrálódnak a helyi társadalomba, természetesen vannak eltérő hangsúlyok. Ott is, mint Erdélyben, a társadalom való integráció, a saját hagyományaik részben történő feladása fokozatosan, és mondhatnánk azt, nem egységesen történt. Kezdetben nemzeti identitásukban meghatározó az örménység. Intenzív kapcsolatot tartottak fenn az otthoni, és itt nem Örményországról beszélünk, hanem a perzsiai és az oszmán birodalomban élő családtagjaikkal és közösségeikkel. Nagyon fontos volt, hogy a keleti ruhában jártak, Livornóban megőrizték keleti perzsa öltözéküket is. Kis csíkos turbánt viseltek, fekete berettet, eltérően a muzulmánoktól, akik fehér turbánt viseltek. A livornói örmények elsősorban örményül beszéltek, nagyon kevesen ismerték az olasz nyelvet, talán ezért is volt szükség arra, hogy tolmácsuk és konzulok segítségével kommunikáljanak az olaszokkal. Nagyon érdekes az, hogy a nevüket is örményül írták alá, de a az örmény aláírás alatt latin betűkkel úgymond elmagyarázták azt, hogy hát hogy is hívják őket, ugyanis az örmény írásjegyek nagyon eltérőek. Fontos volt ugyanakkor a származásuk kiemelése is. A Firenzei Bergollo Múzeumban található egy 1673-ból származó medál. Ennek a tulajdonosát úgy hívták, hogy Mirmán Gergely, egy perzsiai örmény kereskedő volt. Nagyon érdekes, hogy a medálon látható a családi címer, és az örmény családi címer mellett ott van a perzsa címer is. Tehát volt egy bizonyos kötődés, lelki kötődés az őshazával, és az elszakadt kereskedőknek fontos volt kiemelni azt, hogy ők onnan származnak. Fontos szerepe van az identitás megőrzésében az egyházaknak is. A vallás szabad gyakorlása lehetővé tette a nyelv megőrzését is. Érdekes, hogy bizonyos esetben még a saját papjukkal is szembeszálltak. Voltak olyan egyházi személyek, akik szakállat és latin ruhát kezdtek viselni, így próbálták bizonyítani nyitottságukat, és így próbáltak integrálódni idézőjelbe téve az adott közösségbe. Most tudjuk azt, hogy az örmény szakál és a latin szakál hát nem éppen hasonlít egymásra, tehát a közösség ezeket a papokat megvetette és elhatárolódott tőlük, erre van dokumentum. Az örmény liturgiát, ugye az egyházi szertartásokat örményül végezték, tehát ennek is nagyon nagy szerepe volt az identitás megőrzésében. Ez viszont nem jelentette azt, hogy a livornai közösség egy belterjes és zárt közösség lett volna. Más helyekkel ellentétben, ahol az örményeket egy nevezett fondákor rendszer egységesített, ez azt jelenti, hogy egy bizonyos helyen kaptak letelepedési engedélyt, egy házat, ahol áruikat tartották, a livornai örmények szoros egységben éltek a város közösségével, a településen szétszórva éltek, ahogy korábban is említettem, nem létezett Livornóban egy örmény városrész. Tehát azt lehet mondani, hogy minden lehetőség úgymond megvolt arra, hogy integrálódjanak, és hamar feloldódjon az örmény közösség Livornóban, ami aztán egy idő után meg is történik, és amire későbbiekben visszatérek. Nagyon érdekes néhány szemét kiemelni, hogy hogyan történt az integráció a toszkán társadalomba. A kérdéskutató Lucia Fraterali Fischer olyan eseteket mutat be, amelyek a livornai örmények integrációjáról tanúskodnak, és itt két eltérő esetet szeretnék bemutatni. Az első társadalmilag felemelkedett örmény 1665-ben Bogos Antonio volt, aki Szmirnából, ma Izmirnek hívják ezt a települést, az Égei tenger partján található Törökországban. Tehát innen menekült Konstantinápolyba, és Konstantinápolyból került a későbbiekben Livornóba. A nagyherceg testvére Matteo herceg segítségével területeket és ingatlanokat vásárol, amiket egy impozáns palotában egyesít, és nagyon fontos, hogy a palota mellett egy török fürdőt is létrehoz Bogos Antonio. És hát ez lett a városi közösség kedvelt találkozó helye. A nagyherceggel való kapcsolatát tükrözi az is, hogy azon 22 livornai polgár egyike, aki a vezetői, közösség vezetői tisztséget, úgynevezett gonfaloniere tisztséget is gyakorolhatta. Tehát annak ellenére, hogy ő örmény volt, törekedett arra, hogy az örménységét megélje, és nagyon fontos volt számára, kiemelik a dokumentumok azt is, hogy keleti ruhát viselt, tehát nem váltott öltözetet, azért, hogy népszerűsítse az örmény közösséget a felső 10 000 körében. Tehát erre azt lehet mondani, hogy ez egy mérsékelt integráció volt, ahol még nagyon fontos volt az örmény tudat, hogy ő honnan jött, kit képvisel az adott közösségben, és nem volt hajlandó egyértelműen feladni ezt az identitást bizonyos anyagi javak vagy társadalmi felemelkedés érdekében. Nem ilyen a második példa. Egy Ferdinando Gregorio nevezetű örmény, aki 1713-ban érkezett Livornóba, teljesen másképp viselkedett az adott társadalomban. Ő Belgrádból érkezett Livornóba, hatalmas vagyont örökölt, katonai pályára lépett, Gondfaloni ére, tehát ilyen civil vezető lesz. A testvére a Livornoi dom kanonokja lett. Fontos volt Ferdinando Gregorio számára, hogy fia, akit úgy hívtak, hogy Melchior Tamás József, a firenzei Bonini Brigida grófnőt vegye feleségül, tehát fontos volt számára, hogy teljes mértékben integrálódjon a Toszkán felső tízezerbe. Feladta az örmény ritusát is, felvette a latin ritust, ami természetesen elősegítette a livornoi társadalomban való integrációját, de megnehezítette elfogadottságát az örmény közösségben, amelyik elutasította őt, sőt, megtagadták az örmények azt is, hogy governatore, tehát a nemzet vezetője legyen. Azt lehet mondani, hogy egy olyan személy volt, aki feladta örmény identitását azért, hogy előre haladjon a társadalmi ranglétrán. Tehát két olyan személy van, akik nagyon jól bizonyítják azt, hogy hogyan képes egy bizonyos nemzetbe integrálódó közösség megtartani, vagy elveszteni a saját identitását. Az örmény közösség Livornóban egy idő után teljes mértékben mondhatnánk azt integrálódott. Napjainkban nagyon kevés örmény származású él Livornóban. Mi ennek az oka? Erdélyben is mi volt az oka az integráció felgyorsulásának? Hát nem más, mint a házasság, szakszóval élve a maritális asszimiláció. A gond az volt Livornóban is, hogy az örmények helyi nőket, esetenként özvegyeket vettek feleségül. 1763-ban 14 örmény családfő élt Livornóban, nekik 33 gyermekük volt genovai, pizai, livornói és velencei nőktől. Tehát ez folyamatosan hozzájárult ahhoz, hogy az örmény közösség teljes mértékben integrálódva majdnem el is tűnjön.
Tudjuk az örményekről, hogy a világ első keresztény népe, de eddig még nem beszéltünk arról, hogy épült-e Livornóban templomuk.
Természetesen Livornóban is épült örmény templom. Egyértelműen a világosító Szent Gergely, az örmények Szent István királya tiszteletére. A templomot 34 gazdag örmény kereskedő építette, akik 1683. júniusában döntöttek úgy, hogy templomot építenek az új livornói közösségnek, és hát természetesen a legnagyobb gondot akkor is, mint ma is az anyagi forrás jelentette. A pénzt a kereskedők termékeinek megadózásából, a nyomda bevételeiből teremtették elő, és hát az 1600-as évek végén megvásárolták a ferencesektől a területet, ahová a templomot építeni akarták, szándékozták. Ez viszont addig nem valósulhatott meg, amíg Róma a Szentszék erre engedélyt nem adott. Templomépítés feltétele a katolizálás, az unió volt. Miután ez megtörtént, 1701-ben kezdték el a templom építését, ami elhúzódott egészen 1714-ig. A templom ma is látogatható, nagyon fontos a történetében kiemelni azt, hogy a II. Világháború végén egy bombatalálat érte, emiatt sajnos csak a homlokzata maradt meg eredeti formájában, a többit utólag újraépítették, és hát a homlokzatán, amit mi is láthattunk a kedves turistákkal, erdélyi örmény származású magyarokkal, nem más, mint világosító Szent Gergely szobra, a homlokzaton a hit és a szeretet allegóriája. Jelen pillanatban a templom tehát működik, van egy kulturális központ is benne, és hát a kilikiai örmény katolikus pátriárka joghatósága alá tartozik.
Van-e hasonlóság az erdélyi örmény katolikus templomok és a livornói örmény templom között?
Igen, mindkét templom barokk stílusjegyeket hordoz, ami az örmények számára nem egyértelmű, hiszen ha valaki Örményországba utazik, itt sajátosan örmény templomépítészeti stílussal találkozik, ahol dominál a csúcsív, a kisablakok. A templom belsejét tekintve egy hatalmas színpadi emelvényt láthatunk, ami nincs meg sem a livornói, sem az erdélyi templomokban. Az örményországi örmény templomokban függöny is található. Ezt nem láttuk Livornóban, és tudjuk azt, hogy függöny nem látható, nem található az erdélyi örmény katolikus templomokban sem. Tehát mindkét helyszínen barokk templomokkal, barokk stílusú templomokkal találkozunk. Ez a legnagyobb hasonlóság a livornói és erdélyi örmény katolikus templomok között.
Az összevont műsor során beszéltünk arról, hogy a livornói örmények tehát alapvetően kereskedők voltak, akár csak az erdélyiek. Tény, hogy mindegyikük más örökséget közvetített. Az örökség tekintetében van-e hasonlóság, vagy inkább eltérés a két közösség között?
Egyházi élet tekintetében hasonlóságokat tapasztalhatunk, hiszen mindkét közösség nagyjából azonos időben, nem sokkal a megtelepedésük után katolizált, tehát örmény katolikusok lettek. Egy másik hasonlóság, hogy mindkét közösség nagyjából ugyanabban a korban kezdte el a templomépítést, az 1700-as évek elején, úgy Livornóban, mint Erdélyben. És hasonlóságot tapasztalunk a mérsékelt integráció tekintetében is. Itt egy érdekes tényt szeretnék kiemelni. 2006-ban mutatták be Livornóban a Livornói Örmények című kiadványt, az Örmény templom és az állami levéltár kiadásában. Az eseményre a város alapításának 400. évfordulóján került sor, és hát a megnyitón Rocco Bottiglione, olasz kultuszminiszter üdvözlő szavaiban fordult az örmény közösséghez, és az örmény népről beszélt, amelynek erős identitását emelte ki, amelyet ugye hatalmas próbatétel ért 1915 és 1918 között a török kormány részéről. A miniszter kiemelte, hogy Livornóban is úgy tudott integrálódni az örmény közösség a helyi befogadó nemzetbe, hogy nem adta fel, nem tagadta meg ősei hagyományát. És ez annak ellenére, hogy bizonyos szinten eltérő Erdélyben, de azt mondhatom, hogy ez jellemző az erdélyi magyar örményekre is, akik nem adták fel teljes mértékben hagyományaikat, még akkor sem, ha tiltották például a templomba járást, ha már ősi örmény hagyományok, szokások a családban megszűntek, mégis maradt néhány olyan kulturális egyházi elem, ami él a jelenlegi örmény közösségben, és amelyre az egyesületeink Erdélyben óriási hangsúlyt fektetnek, elsősorban arra, hogy ezeket megismerjék, minél többen megismerjék, és az örmények is ápolják ezeket a hagyományokat. Természetesen van egy nagyon fontos különbség is, hogy az erdélyi örmények többsége nem az 1915-ös örmény genocidium után érkezett Erdélybe, hanem amint a műsorunkban is említettünk, az 1600-as évek második felében.
Elnök úr, köszönjük a beszélgetéseket!
Én is köszönöm a beszélgetést, és örvendek annak, hogy egy ilyen érdekes témáról volt szó, mert én úgy érzem, hogy ezáltal is gazdagodhatott világlátásunk, jobban megismertük saját hazánkat, Erdélyt, újból megtapasztalhattuk azt, hogy mennyire szép helyen élünk itt Erdélyben, ahol sok együttélő nemzet segítségével több nép, kultúra, világ kézzelfogható közelségbe kerül. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük, hölgyeim és uraim, a mai örökségünk nyomában és a kőbezárt múltunkat dr. Puskás Attila tanártól, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökétől és a műsorok szerkesztőjétől, Nagy Bodó Tibortól hallották. További szép napot kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.